Folytatódik az Aréna, az Inforádió mikrofonjánál Farkas Dávid, a stúdióban Mersz Tamás, a Magyar Férfi Vízilabda Válogatott szövetségi kapitánya. Közeleg a tokiói olimpia, az Európa-bajnokság után már kevesebb, mint fél év maradt, és fogynak a hetek, pláne hogyha a kiutazás hetére gondolunk, és gondolom, hogy azért néhány nappal, akár egy héttel előbb kiutaznak majd. Hogyan áll majd össze a tokiói csapat?
Tudja, amit már a sajtóban lehetett olvasni, hogy nem 13 játékos lesz nevezhető a tokiói olimpiára vízilabdában.
12 plusz 1.
Hanem csak 12 plusz 1. A plusz 1 játékos jelen pillanatban úgy néz ki, hogy az olimpiai faluban sem lehet, hanem a falun kívül kaphat szálláshelyet, és csak vészhelyzetben lehet majd becserélni orvosi jóváhagyásra. Ráadásul nem a saját orvosunk, hanem egy megbízott orvosnak a jóváhagyása engedélyezheti azt, hogy cseréljünk. Sérülés és betegség okán lehet ezt megejteni.
De azért kérésre, tehát ön fogja kérni, hogy ez megtörténjen.
Így van. Hát valószínűleg, hogyha ez megtörténik, akkor ezt jóvá hagyják. Biztos, hogy ennek nyomós oka kell, hogy legyen, hogy valaki majd valóban cseréljen játékost.
De teljesítmény alapján nem lehet cserélni.
Teljesítmény alapján nem, természetesen mindig lehet kreálni olyan sérüléseket, betegségeket, amiket úgy állít be az ember, mint hogyha ennek az okán kellene cserélni, ezt nehéz lenne majd fölülbírálni egy külsős orvosnak. Természetesen mindenki azt szeretné úgy állítson össze egy 12-t, hogy ne nagyon kelljen rajta cserélni, legyen egy vészember, aki egy ilyen nem várt esetre majd ugye be tud ugrani. Nehéz helyzet szerintem ez a 12 plusz 1-es variáció. Annak se könnyű egyébként, aki kint ragad. A szövetségi kapitánynak sem könnyű meghozni egy ilyen döntést, hogy hogyan állítsa össze azt a 12-t, hogy legyen benne két kapus, egy kapus.
Kinek kell a leguniverzálisabb lenni.
Így van. Ki legyen az a plusz egy mezőny, plusz játékos, aki milyen poszton maradjon kint. Tehát ez majd sok minden döntést kell majd meghozni az olimpia kapcsán. Az biztos, hogy volt most egy 13 fős Európa-bajnoki keretünk, amiben volt két kapus és 11 mezőnyjátékos. Kiindul a pontnak mindenképpen jó.
Összességében mi alapján dől majd el, hogy ki kerülhet be ebbe a 12 plusz 1 fős csapatba?
Mindenképpen jó játékosoknak kell lenniük ezeknek, akik bekerülnek majd.
Mennyit számít az EB, mennyit a klubszezon? Számítanak-e mondjuk a klubszezon korábbi mérkőzései, vagy innen húz egy vonalat, hogy van egy EB teljesítmény, valamennyit nyilván dolgoztak a többi játékossal is a felkészülés elmúlt hónapjaiban, éveiben együtt, tehát van egy képe róluk, és innentől számít a forma és a rangadókon nyújtott teljesítmény. Egyáltalán milyen meccseket néz?
Mindenféle meccset nézek, rengeteg OB1-es mérkőzést is megnézek, nem feltétlenül csak azokat, ahol válogatott játékosok vannak, hanem figyelem azokat a középklub csapatokat is, vagy azokat a bajnokságnak az alsó régiójába tartozó klubcsapatokat, hogy hogyan működnek, hogyan játszanak. Esetenként utánpótlás mérkőzéseket is azért megnézek, látni akarom, hogy kik azok a játékosok, akikből esetleg a jövőben számítanak, de hát vannak olyan első osztályban játszó csapataink, akár az UVS-e, ahol rengeteg ilyen fiatal van, akár a BVSC, ahol rengeteg ilyen fiatal van, akik szerintem azért kiadhatják majd a jövőben az utánpótlását a magyar vízilabdának. Úgyhogy nem is biztos, hogy mindig keresni kell ezeket az utánpótlás bajnokságokat, hogy lássam egyébként, hogy hol vannak ezek a fiatalok, mert látjuk őket, és hát vannak.
A mostani időszak számít, vagy pedig a klubszezonnak az eddigi része, illetve az eddigi közös munka is számíthat azoknál, akik most nem kerültek be, akiknek a teljesítményét azért figyeli?
Az Európa-bajnokságra nagyon erősen a klubszezont kellett most nézni, és azt egy picit visszaemlékezni, hogy ki mit tett le az elmúlt egy-két évben. Mert minimális volt a lehetőség a felkészülésre, nem is voltak benne olyan értékmérő tornák, amik alapján esetleg az az egy torna volt, felkészülési torna, amit Olaszországban játszottunk egy héttel az EB előtt, amik esetleg versenyhelyzetet teremtettek volna, vagy amik alapján döntöttem volna. Most egy egész más felkészülési időszak lesz. Egyrészt van lehetőség egy kis pihenő beiktatására majd a BL Final-ét után még júniusba.
Egy hét?
Hát durván egy nem akarom kijelenteni egy hét, miután meg elszámoltatnak a játékosok engem, úgyhogy ez majd kiderül, hogy mennyire lesznek fáradtak a játékosok, és mennyi nappal kell majd rendelkeznünk. Azt is látni kell, hogy esetleg mennyi elfoglaltságunk lesz itt a nyáron, akár világligára gondolok, felkészülési tornákra. Az biztos, hogy több időnk lesz a nyáron, mint például az Európa bajnokságra, az azt jelenti, hogy váraton nagyobb kerettel fog indulni a felkészülés, nem a 17 fős, hanem a szokásos 18-19 fős kerettel fogunk neki indulni. Én azt gondolom, hogy lesz benne nem egy, hanem talán két felkészülési tornánk is, ami azért segítheti azt, hogy versenyhelyzetbe kerüljenek a játékosaink. Nekem is látnom kell, hogy hány játékos tud majd nekivágni, remélhetőleg mindenki, akit én szeretnék a felkészülésre, és nem akadályozza sérülés és betegség, hogy én választhassam ki, hogy kik ezek a mindenféle kompromisszum nélkül, hogy én választhassam ki ezt a keretet, és nem esetleg ahogy szokták mondani, a csapatorvos. Úgyhogy ebből a szempontból én azt gondolom, hogy lesz versenyhelyzet, nem béreltek ezek a helyek, akik most az Európa-bajnokságon voltak, ez egy tényleg egy jó kiinduló pont, és mondhatnánk, hogy győztes csapaton ne változtass, de tényleg annyira közeliek voltak a posztharcok, hogy egy minimális formaingadozás is elég lehet ahhoz, hogy valaki kikerüljön vagy bekerüljön. Én szeretem is azt, hogy ez fönn van tartva, ez a kis játék itt a csapatba kerülésért. Én azt gondolom, hogy ez pozitívan befolyásolhatja a csapatnak a meghatározását, és erősebbek lehetünk ezektől a konkurencia harcoktól, amik nem hangosak egyébként sosem, és nem rossz ízűek a játékosokon belül. Aztán utána mindig van nekem egy valamennyire szubjektív döntési kényszerem is egyébként, van, amikor nem annyira élesek egyébként a játékosok közötti formakülönbségek, hogy valami más alapján kell dönteni, akkor a szívemre teszem egy kicsit a kezemet, és megérzés alapján döntök, hogy mi lehet érzés alapján jobb a csapatnak.
Mikorra lehet meg az utazó 12 plusz 1 fő? Hogyan számol?
Én azt gondolom, hogy ez az elutazásunk előtt egy maximum egy héttel.
Mikor utaznak? 17-e, 18-a körül?
Körülbelül igen. Tehát a 17-18-ára van betervezve a kiutazásunk. Ez egy körülbelül egy hetes átállási időszaknak fog megfelelni az olimpia megkezdését megelőzően.
Július 24-én kezdődik az olimpia.
Nem akarom túl hosszúra se nyújtani a kintlétet, de kell az élettanilag az a 7-8 nap. Legutóbb egy picit többet voltunk egyébként a Guangzhou-i korai világbajnokság előtt. Nagyon nagy a várakozás olyankor már a játékosokban. Sokszor jobb itthon lenni, tényleg azt a pont ideális mennyiséget kell kint tölteni, hogy ami szükséges ahhoz, hogy az első mérkőzéseket már jól játsszuk. Hát majd azt is látni kell egyébként, hogy kikerül a csoportunkba majd, és milyen mérkőzésekkel indítjuk az olimpiát. Egy picit ez is meghatározhatja, hogy mennyire korán kell majd kiérkeznünk esetleg az olimpiára.
Ami a játékosokat illeti, heten érkeztek a mostani Európa-bajnok csapatba a Ferencvárosból, és hárman az OSC-ből. Ez a két együttes azért elég sok csatát vív majd a következő időszakban is. A szezon eddigi részében is összecsaptak már ezek az együttesek. A bajnokságban, illetve a bajnokok ligájában is akár a legfényesebb címekért is megküzdhetnek egymással. Hogyan kezelik ezt a helyzetet? Egyáltalán mennyire nehézség az, hogy mondjuk egy játékos a klubszezon első felében ellenfélként kell, hogy tekintsen egy válogatott beli csapattársra, aztán együtt küzdenek egy fontos célért, aztán megint egymás ellen, és az olimpián megint egymásért küzdhetnek.
Érdekes, mert keretbe foglalta két OSC Ferencváros mérkőzés ezt az Európa-bajnokságot. Ahogy korábban mondtam, hogy december 14-én még OSC Ferencváros volt. Most pár nap se telt el az utolsó, ugye kedden Ferencváros OSC mérkőzés volt, most a BL-be. Úgyhogy folyton találkoznak egymással, EB előtt, EB után. Most mondhatom, hogy ez megszokott már az ő életükben, hogy egyik pillanatban ellenfélként, másik pillanatban pedig csapattársként kell vízbe érkezniük.
Volt teendője ezzel kapcsolatban? Beszélt a játékosokkal, hogy ezt hogyan kezeljék?
Nem nagyon kellett egyébként. Ezt egyrészt maguktól kezelik, másrészt most azt nem mondom, hogy egy gombot megnyomnak magukon, de körülbelül ez a helyzet. Tehát abban a pillanatban nincsenek egyébként itt ökölharcok egyébként, hála Isten a játékosok között a klub mérkőzésen egymás ellen. Ha vannak is, akkor azt gondolom, hogy vannak kemény összecsapások, de azok a viszonylag a sportszerű keretek között marad, vagy legalábbis nem hagynak olyan nyomot egymásnak a lelkébe, ami befolyásolná a válogatottban lévő egymás mellett nyújtott teljesítményt. Úgyhogy nincsenek ilyen szempontból hiányérzeteim, a játékosok profik, tudják, én is tapasztaltam ilyet Hajdanán, tehát volt, amikor ugye még Hajdanán összecsapott a BVSC az hajdani utéval, egy pillanatban még ökölharcok zajlottak, a következő pillanatban pedig már mentünk valamelyik világeseményre együtt.
Mi a helyzet a külföldiekkel? Azért ebből a szempontból is pikáns az OB egymezőnye, hiszen azért a nagy csapatokban vannak külföldi világklasszisok is, éppen akár olyanok is, akikkel az Európa-bajnokságon, vagy majd aztán az olimpián ellenfélként találkozik egy-egy válogatott, magyar válogatott.
Hát én kifejezetten örülök, és szerintem a játékosok is örülnek, hogy amikor visszatérnek egy Európa-bajnokság után, a saját csapatukban nem egy külföldi viszi a prímet, és nem ők az aktuális torna győztesek. Azért ez mindig egy nagyon jó lelki helyzet, hogy itt vannak nálunk a külföldiek, de mégis az aktuális tornán, vagy nemzetközi tornán mégis mi valami többet tudtunk elhozni. És ez mutat valamit az erejéből a magyar vízilabdának.
Mit vár el egyébként tőlük? Tehát mondjuk a válogatottban a klubcsapattársal, a klubbéli csapattársal is ugyanolyan keménynek kell lenni, mint egy szinte ismeretlen, vagy egy nagyon távolálló játékossal?
Ugye néhány játékos vándorol azért, tehát a külföldiek előfordul, hogy valamelyik klubcsapatban vannak csapattársak, még a magyarokkal, majd utána egy másik csapatba érkeznek, és onnan ellenfélé válnak. Tényleg elég sok mérkőzést látok, bajnoki mérkőzést és BL mérkőzést is, ahol akár magyar csapatok csapnak össze, külföldiek és magyarok. Nincs nagy viszály, nincs nagy véres harc egyébként, ami a kőkemény csaták vannak a sportszerűség keretéig, de nem, nincsen elharapózva szerintem ez a harc a vízben, ami ilyen nyílt sebeket gerjesztene, vagy okozna itt a játékosok lelkében.
Sportszerűbb így a mezőny akár, mint mondjuk a korábbi évtizedekben, vagy akár a saját játékos múltjára, hogyha visszagondol azokban az évtizedekben?
Ugye egy kicsit másképpen volt az én időmben, hiszen mi voltunk a külföldiek Olaszországban leginkább. Néhányan ugye Horvátországban vagy Szerbiában is vízilabdáztak, de a túlnyomó része a magyar válogatottaknak vagy a magyar vízilabdázóknak az Olaszországba kereste a kenyerét. Mindig tudni kell, ha külföldiként játszik valaki, hogy pillanatok alatt egyébként csapattársá is változhat, amit az előbb mondtam, lehet, hogy egy pillanatra ellenfél, aztán ott a csapattárs is lehet, hiszen nagyon megbecsülik magukat egyébként szerintem a külföldiek, már csak Magyarországon, mert nagyon jól tudják, hogy itt teljesíteni is kell. Itt tudnak most egyébként jelen pillanatban a jelen vízilabdájában olyan helyen lenni, ahol a megbecsülés, anyagi megbecsülés és egyébként az erkölcsi megbecsülés is, mint egy vízilabdázónak kimagasló. És nagyon sportszerűként viselkednek szerintem, nagyon komolyan a legtöbb egyébként, egy-két kivételt lehet hallani, akik nem annyira teszik oda magukat talán az edzéseken, de azoknak én azt gondolom, hogy nem is túl hosszú a karrier lehetőségük akár itt Magyarországon is. Szóval nagyon profin viselkednek és profin játszanak, hogy hosszú távon itt tervezhessenek egyébként, mert jelen pillanatban ez egy lehetőség a külföldi vízilabdázóknak, és jelen pillanatban nagyon kevés az európában ha körbenézünk, nagyon kevés az igazán jó anyagiakkal rendelkező klubcsapat, ezért látjuk azt, hogy megbecsülik magukat, profin viselkednek, és nem annyira keresik a konfrontációt egyébként, akár ilyen fizikai összecsapásként. Aztán, amikor jönnek az élesebb harcok, akár a bajnoki döntők, akkor kicsit feszültebb a légkör, ez hozzátartozik, de azonnal, vagy a tiszteletet ők is kivívják maguknak, mint játékosok, és úgy is viselkednek, ami viszont visszakapják tényleg ezt a tiszteletet, amit ők szeretnének megalapozni.
Hogyan hat egyébként az utánpótlásra ez a helyzet, hogy van gyakorlatilag 3-4-5 klub, amely megengedheti magának, hogy külföldi klasszisokat is igazoljon, mennyire szívhatják el a levegőt a legjobb magyar fiataloktól?
Hát ez mindig egy visszatalálunk ehhez a kérdéshez, hogy jó-e vagy nem jó a sok külföldinek a jelenléte. Tudatosan lesz, én azt gondolom, itt a jövőben egy minimális csökkentése a külföldiek számának. Nem a külföldiekkel van gond, és nem azokkal van, akik tényleg példaértékűek, hanem inkább azzal, hogyha túl sok honosított külföldi van, ráadásul olyan honosítok, akik nem feltétlenül már azt az extrém minőséget adják. Ezek azok a játékosok, akik kicsit foglalják a helyet, vagy legalábbis bebetonozzák itt Magyarországon ebbe a jelen jó vízilabda helyzetbe magukat, akik egy picit az anyagiak miatt tartózkodnak Magyarországon. Nekem mindig ott van a hiányérzetem, hogy kevés az a nemzetközi klubcsapatunk, ahol megtalálják magukat azok a magyar fiatalok, akik helyet kaphatnának, és nemzetközi porondon le tudnának játszani egy 15-20 mérkőzést, míg egy olyan anyagi helyzetben lévő spanyol, akár egy görög csapat, szerb vagy montenegrói csapat, akik szintén ugyanúgy, mint a magyar bajnokságból 3-4-5 csapatot tudnak indítani, és nincsenek otthon azok a külföld a saját sztárjátékosaik, illetve nagyon minimális a külföldieknek a jelenléte. Azoknak nincs más választásuk egyébként, a saját utánpótlásokkal és a játékosaikkal tömik föl ezeket a klubokat. Itt ilyen szempontból megtalálják azok a fiatalok azt a lehetőséget, hogy nem csak bajnoki mérkőzéseket játszanak, hanem valóban nemzetközi BL, illetve Európa Kupa mérkőzéseket játszanak, ami egy előny. Akik ez ellen beszélnek egyébként, azok mindig azt mondják, hogy a jó játékos az úgyis megtalálja a számítását.
De hát azért ez nem annyira egyszerű. Ugye a magyar bajnokságban, hogyha van egy külföldi világklasszis, akit nem kevés pénzért szerződtet egy egyesület, annak azért játszania kell lehetőleg, és akkor gondolom, hogy nehezebben is reszkíroz egy edző.
Igen, vannak erre jelenleg is olyan példáink, fájó példáink is, top klub csapatokba, olyan nálam egyébként már korábban játszó játékosok, akik keresgélik a helyüket, és a konkurens külföldi miatt nehezen jutnak szóhoz. El nem nagyon engedik a top csapatok, és inkább tartanak 17-18 játékost a keretbe, és nehezen jutnak a játék lehetőséghez. Ez azt fogja egyébként szülni itt a jövőben, hogy szerintem ezek a játékosok ezek rövid szerződéseket fognak kötni, és amikor nem találják meg a számításokat, szerintem tovább fognak lépni abba a következő évbe, és nem fogják túl sokáig oda kötni magukat. Én továbbra is azt mondom egyébként, hogy azért a pénz az egy 18-22 éves játékosnál az másodlagos, hogyha valaki igazán top játékos, válogatott játékos akar lenni. Azt a 18-22 év közötti időszakot kell úgy megélni. Én annak sem vagyok egyébként az ellene, hogy ezek a játékosok akár külföldre menjenek és játszanak spanyol-olasz klubcsapatokba. Szerintem jót tenne nekik, de viszont nagyon sokszor ezek a játékosok nehezen indulnak el, mert 18-22 éves korukban is úgy meg vannak fizetve. Nem arra kell gondolni, mint hogyha futbolista fizetéseket kapnának, de viszont egy elég jó anyagi megbecsülést kapnak, hogy nehezebben indulnak el. Pedig azt gondolom, hogy láttunk ilyenekre példát, hogy elmentek, és ebbe az időszakban helyet kaptak nemzetközi kupában lévő csapatoknál, külföldi csapatoknál, és egy-két éven belül láttuk az előrelépést ezeknél a játékosoknál.
Vannak egyébként olyan szintű klasszisok, akik mondjuk akár a 2024-es Párizsi olimpiára beépíthetők a csapatban, akik mondjuk pótolhatják azokat, akik esetleg visszavonulnak, vagy már nem tudnak olyan magas szinten vízilabdázni ebből a mostani válogatott keretből?
Szerintem vannak. Vannak olyan fiatalok, akik valóban nagy ígéretek, a vízilabdának az ígéretei. Aki most 18 éves, az 4 év múlva 22 éves lesz. Az már egy olyan kor, ami az már talán egy olyan rutin és olyan fizikai állapotot eredményezhet, ami már megengedheti az poszttól függően egyébként, hogy akár a nemzeti válogatottba is az első a felnőtt csapatba játszon, és akár oda is kerülhessen. Ha azt nézzük egyébként, hogy a spanyol csapatba például a bal oldalon lévő húzó ember Granados 98-as születésű, tehát 22 éves, és már meghatározza a Felipe Perona mellett lévő oldalt. Azt gondolom, akkor az bátran reménykedhetnek, hogy azok, akik most 18 évesen, 22 évesen tudnak már maradandót alkotni, és Granados, hogyha már az ő példáját hozzuk, akkor ez már nem idén lépett be, hanem már 2 éve azt látjuk, hogy tulajdonképpen meghatározza a spanyol válogatottnak a bal oldalát. De tudunk ilyen példákat mondani egyébként más válogatottaknál, nem ez az egyedüli, például Duro Radovic a montenegróiaknál, aki 98-as vagy 99-es születésű, tehát szintén egy 20-21 éves játékosról beszélünk. Tehát vannak ilyen példák, úgyhogy én biztatom azokat a fiatal játékosokat, hogy a legjobb megoldásokat találják itt maguk számára az elkövetkező 1-2 évbe, hogy valóban akár egyébként egy a következő olimpia ciklusra szerintem nyugodtan lehet bátran vállalatot szinten egyébként azok felé, a fiatalok felé nyúlni, akik jelen pillanatban ígéretek, de viszont 4 év múlva meghatározhatják a magyar vízilabdát.
Technikai dolgokról nem beszéltünk még, ugye a videóbírózás most már a vízilabdában is szerepet követelt magának, a labdarúgásban és a kézilabdában, tehát két top csapatsportágban az elmúlt időszakban is láthattuk, a labdarúgásban nagyon meg is nőtt a szerepe a videóbírónak, de ugye a kézilabdában is a kiállításoknál fontos szerepe volt. Hogyan ítéli meg az igazságossághoz, ahhoz, hogy hitelesebb kép szülessen egy mérkőzésen, hitelesebb eredmény, mennyire járult hozzá ez a rendszer szerencsése így, ahogy most van?
Én összességében pozitívnak gondolom egyébként ezt a rendszernek a bevezetését. Ugye mindig megvárták a ilyen extrém gólhelyzetekben, amikor kétes eset volt, akkor mindig passzív helyzetig hagyták a játékvezetők, és ott állították meg a mérkőzést, és nézték vissza ezeket a felvételeket. Kivétel nélkül azt mondom, hogy tényleg kivétel nélkül a technika azt eredményezte, hogy nem adtak meg olyan gólt, ami nem volt bent, illetve megadtak minden olyan gólt később, utólag is, ha kellett, ami áthaladta a gólvonalon. Én úgy gondolom, hogy ezt a technikát miért ne alkalmazzuk, és valóban egy igazságosság alakul ki. Aztán, hogy éppen ki szerencsés ettől, ki nem kevésbé szerencsés, én ezzel nem nagyon foglalkoznék, valóban eldönthetnek jó irányba, rossz irányba. Attól függ, hogy éppen milyen oldalon áll az ember egy egész mérkőzésnek a alakulását. Mégis azt mondom, hogy azt a gólt, ami valóban bent van, azt a technika segítségével látjuk, akkor az miért ne legyen visszaigazolva, illetve nem. Úgyhogy ez én szerintem egy előrelépés, modern technika, jelen pillanatban nem mutatták egyébként ezeket a jeleneteket bent a vízilabda arénában. Pont azért, hogy ne legyen benne vita esetleg ott az uszodán belül, viszont jól látható volt egyébként a tévék közvetítéseknél, hogy ezek jogos és jól megítélt helyzetek voltak, úgyhogy szerintem szeretik is ezeket a jeleneteket egyébként talán a tévénézők, úgy, ahogy a teniszbe, különböző sportágból visszanézik. Úgyhogy ezeknek teret kell adni, és ez egy jó út szerintem.
Összességében, hogy érzi, mi a legfontosabb, hogy a tokiói olimpiára a legjobb állapotban legyen a csapat? Mit kell még tenni?
Én azt szeretném, hogy és azért nem is szurkolok, de bízom abba, hogy mindenki jó állapotban lesz egy bajnoki szezon után, akár fizikailag is. Nem felejti el azt, hogy készülni kell valami a hiányosságokon, a játékosaink. Én azt mondom, hogy amik vannak, és amiket akár én meghatározok, vagy akár ők saját magukon észrevesznek, azon dolgozzanak, mert fél év az még mindig sok idő. Kell egy jó felkészülés, majd a nyáron, amikor hozzákezdünk a munkához, ami ahogy egyébként szerintem erre az Euróbajnokságra jól sikerült, egy hasonló, ami megadja azt a lehetőséget, hogy jó állapotba kerüljenek. Nagyon nagy szerencse, úgy nem is szerencse, de vele járó következmény az, hogy nem lesznek szuper kiégett játékosaink így, hogy nem kell az olimpiai kvalifikációs tornára menni. Az a három ország, aki onnan szerez kvalifikációt, én azt gondolom, hogy az hátrányban lesz azokhoz képest, akik már korábban kivívták a kvalifikációt. Reális esetben ez a horvát, Montenegro és a görög válogatott, de lehet benne egy akár meglepetés is, azt mondom.
És összességében hogy látja, mennyire mehetnek ugye úgy az olimpiára, hogy most ezt az Európa-bajnokságot kezdték, hogy meg akarják nyerni?
Tudat alatt volt kimondva csak, és egymás között is csak óvatosan fogalmaztunk, hogy ezt szeretnénk, ezt az Európa-bajnokságot megnyerni.
Bár volt olyan játékos, aki ki is mondta a sajtónak.
Igen, azt hiszem, az a Vámos Marci volt talán.
És Varga Dénes is.
Varga Dénes is. Úgyhogy én természetesen mindannyian ezt szerettük volna, de nem szabad, hogy túl elsiessük egyébként a feladatokat. Tehát én azt mondom, hogy egyelőre foglalkozunk majd magunkkal, foglalkozunk az évközben azzal, hogy tegyünk meg mindent, hogy jó játékosok kezdjenek neki már, jó állapotban lévő játékosok kezdjenek a felkészüléshez. Nézzük meg, hogy milyen csoportba kerülünk, majd megtörténik egy majd előbb-utóbb a sorsolás, nézzük meg, milyen feladatok kerülnek elénk, és ahogy egyébként tettük itt az Euróbajnokságon is, mindig az adott feladatra kell majd koncentrálni, ami előttünk áll. Nagyon sokféle kimenetelét láttuk már az olimpiai bajnoki címeknek, rossz csoportkörök, jó csoportkörök végverve, végbukdácsolva, sokféleképpen lehet olimpiai bajnoknak lenni. Úgyhogy egy olimpia hosszú, és sok buktatókkal teli. Én azt szeretném, hogy legyünk ott biztosan, magabiztosan felkészülve, és akkor nyugodtan várhatjuk azokat a mérkőzéseket, amik előttünk vannak.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen, hogy itt láttam.
Önök az elmúlt szűk egy órában Mersz Tamás, olimpiai bajnok vízilabdázót, a Magyar Férfi Válogatott szövetségi kapitányát hallották. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, most megköszönöm figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.